Erről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajna akkor tudja megnyerni a háborút, ha Nyugat-Európából vagy Amerikából százezres nagyságrendben érkeznek harcoló csapatok a frontvonalra, de az világháborút jelent, amit senki nem akar. Erről is beszélt a miniszterelnök a Harcosok órája című online műsorban. Orbán Viktor jelezte, az amerikai elnök meg szokta kérdezni a véleményét a harcokról, és azt mondta neki, ez a háború eldőlt, az oroszok megnyerték. A kérdés, hogy mikor és ki fog megállapodni, amerikai és orosz tárgyalások lesznek, vagy végre az európaiak is hajlandóak asztalhoz ülni, és lesz európai-orosz tárgyalás. A kormányfő kifejtette azt is, Oroszországból biztosan jön gáz és olaj, minden más beszerzési forrás bizonytalanabb és drágább, mint a hosszú távú szerződéssel lekötött orosz. A Donald Trump-al a témában folytatott telefonbeszélgetésről elmondta, az amerikai elnök megkérdezte tőle, hogy Magyarország miért vesz Oroszországtól gázt és olajat. Elmondtam neki, és mondta, hogy érti, pont, fogalmazott Orbán Viktor. Mintegy 70%-os állapotban vagyunk Magyarország nagyjátételével, jelentette ki a kormányfő, ahhoz, hogy ez meglegyen onnan, ahonnan megörököltük, tehát a Gyurcsányféle 8 év után, még kell néhány esztendő, tette hozzá. Semmilyen Zsoltnak volt igaza, hogy beleállt a Szőlő utcai ügybe, ami a kormány cselekvőképessége, akcióképessége elleni támadás, egy jól felépített külföldi titkosszolgálati szállat sem nélkülöző kormánybuktatási kísérlet, fejtette ki a miniszterelnök, megjegyezte, hogy az ügyben ellentámadásba ment át a kormány. Létrejött a megállapodás, amelynek alapján magyar cégek világszínvonalú technológiákat felhasználva közel 4 millió embert láthatnak majd el biztonságos ivóvízzel Tanzániában a Viktória tó környékén, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Dar es Salaamban. Szijjártó Péter a tanzániai kollégájával közös értekezletén arról számolt be, a beruházás összege 55 millió dollár lesz, amelyet kötött segélyhitelprogram keretében finanszíroznak, és erről hamarosan szerződést írnak alá. Az egyik legfontosabb kihívásnak nevezte jelenleg Afrikában az ivóvízellátás biztosítását a gyorsan növekvő népesség számára. Arra is kitért, hogy Tanzánia már 9 éve vesz részt a magyarországi ösztöndíjprogramban. Magyarország a kétoldalú együttműködésben rejlő lehetőségekre tekintettel diplomáciai képviseletet nyitott Tanzánia legnépesebb városában és első számú gazdasági központjában, Dar es Salaamban, jelentette be Szijjártó Péter. Kiemelte, hogy inkább újranyitásról van szó, ugyanis korábban 34 évvel ezelőtt működött magyar képviselet a városban, és most eljött az ideje a bezárásra vonatkozó rossz döntés korrekciójának, ugyanis Tanzánia 6000 kilométeres földrajzi távolság ellenére fontos partnere hazánknak, indokolt. A megújult magyar egyetemek az egyházi fenntartású intézményekkel együtt jelentős lépést tettek a versenyképesség felé, mondta a kultúráért és innovációs felelős miniszter az Országházban tartott felsőoktatási évadnyitó konferencián. Hankó Balázs ismertetése szerint már a 12 magyar egyetem van a világ legjobb 5%-ában, 3 a legjobb 2%-ban, és van magyar intézmény a legjobb 1%-ban is. 3 éve már évente 100 000 diák kerül be a felsőoktatásba, 4-ből 3 tanuló állami ösztöndíjjal nyer felvételt. GDP-ben mérve az egyetemek közvetlen gazdasági hatása 1,65%, a közvetett gazdasági hatása pedig további 2,1%. Tednyák Csaba egriesek, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nagykancellárja úgy fogalmazott, az intézmény a múltból táplálkozik, de az újat építi, hiszik, hogy a jövő szilárd alapja a keresztény kultúra lehet, amely az embertől és az emberért van. Elmondta azt is, hogy a 19. század elején indult pedagógus képzésük nagy lendületet kapott az elmúlt években, és most arra a magyar felsőoktatás szerves részét képezi. Az Európai Unió tanácsa bejelentette, hogy ismét életbe lépteti az Iránnal szembeni korlátozó intézkedéseket Teherán nukleáris tevékenysége miatt. A döntés előzménye, hogy az ENSZ biztonsági tanácsa nem hosszabbította meg a szankciók feloldását, miután Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság augusztus végén aktiválta a 2015-ös iráni atomalkuban rögzített mechanizmust, amely lehetővé teszi a szankciók automatikus visszaállítását, ha Irán nem tartja be a megállapodásban vállalt kötelezettségeit. Végül az időjárásról. Holnap a gomoly felhő képződés mellett több órára kisüt a nap, kevés helyen majd előfordulhat kisebb eső, zápor. A szél főként a Zemplén tágabb térségében élénkül meg. A hőmérséklet kedden hajnalban 0 és plusz 5 fok között, napközben aztán 13-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A remény zarándokai mottóval október 4-én találkozóra hívja és várja Ternyák Csaba egri érsek, az Egri Főegyházmegye minisztráns fiatalait az Egri Bazilikában. A főpásztori szentmise és az ebéd után találkozási lehetőség lesz Fabien testvérrel, Verbita szerzetessel, majd a litániát követően főpásztori áldással ér véget a különleges program. Várják a fiatalok jelentkezését a plébánosoknál.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Ráfael főangyalok. Édesanyánk az Anya Szent Egyház ma ünnepet ül annak a három főangyalnak a tiszteletére, akiket a Szentírásból név szerint is ismerünk. Szent Mihály az égben lázadozó, angyalok elleni harc vezére, az Ószövetségben pedig a zsidóság védőangyala volt. Ma a római katolikus anyaszentegyháznak, Isten új szövetségi népének védelmezőjeként tiszteljük. Szent Mihály főangyal számos egyházmegyének a védőszentje. Nevének jelentése, ki olyan, mint az Isten. Szent Gábor főangyal volt az, aki a boldogságos Szűz Máriának hírül vitte a fiúisten megtestesülésének örömhírét. Ezért a hírközlés védőszentje. Nevének jelentése, küldött. Szent Ráfael főangyalt az ifjú Tóbiás úti kísérőjeként említi a Biblia. Őt az utasok, a zarándokok és a földi zarándok útját járó egyház védelmére hívjuk segítségül. Nevének jelentése Isten segít. Most hallgassuk meg Nagy Szent Gergely pápának a főangyalokról szóló szentbeszédét. Tudnunk kell, hogy az angyal szó tisztséget jelent és nem természetet. A mennyei hazának ezek a szellemi lényei ugyanis természetük szerint mindig szellemek, viszont egyáltalán nem mindig lehet angyaloknak nevezni őket. Valójában csak akkor angyalok, vagyis küldöttek, amikor valamilyen isteni üzenetnek közvetítői. Azokat, akik kisebb jelentőségű üzeneteket hoznak, nevezzük angyaloknak. Azokat pedig, akik fontosabb üzeneteket adnak át, azokat főangyaloknak nevezzük. Ezért van az, hogy a boldogságos Szűz Máriához nem akármelyik angyalt, hanem Gábor főangyalt küldte Isten. Úgy illett, hogy erre a szolgálatra főangyal jöjjön, hiszen a legfontosabb üzenetet hozta. A főangyalokat az említett okból külön névvel is megjelöljük. A szavak jelentése ugyanis föltárja, hogy működésükben mire is van leginkább adottságuk. Abban a szent országban a mindenható Isten színelátása tökéletessé teszi a tudást. Ott tehát kiké nem azért kap saját nevet, mintha név nélkül nem lenne ismeretes a személye, hanem azért, mert amikor valamilyen szolgálat ellátására hozzánk jönnek, ennek a küldetésnek megfelelő nevet viselnek. Ezért az egyikük neve Mihály, jelentése ki olyan, mint az Isten, a másiké Gábor, Isten ereje, a harmadiké pedig Ráfael, Isten orvossága. Tudomásunk szerint valahányszor csodálatos hatalmat kell kifejteni, Mihály kap küldetést, hogy tevékenységéből és nevéből egyaránt kitűnjék. Senki sem tehet olyan nagyszerű dolgokat, mint amilyeneket Isten megtehet. Éppen ezért van megírva, hogy az ősi ellenség Mihály főangyallal fogja végső csatáját megvívni. Ezt Szent János révén tudjuk. Jelenések könyvéből idézünk, akkor nagy harc támadt Mihály főangyallal. Tudnélik, amikor a világ végén a maga erejére hagyja Isten a bukott angyalt, és letaszítja végleges kárhozatába. Ő az az ősi ellenség, aki gőgjében hasonló akart lenni Istenhez, mondván, én az égbe megyek föl, az Isten csillagai fölé állítom trónomat, hasonló leszek a fölségeshez. Ezt Izaiás könyvéből idézi a pápa. Ugyanígy azért küldte Isten Szűz Máriához Gábort, mert az ő neve Isten ereje. Krisztust jött ugyanis hírül adni, aki a láthatatlan világ gonosz hatalmasságainak a letörésére kegyes volt nyomorúságos külsőnkben megjelenni, ugyanakkor erős istenként és győztes harcosként is jötte földre, és ezért jelentette be az Isten erejének nevezett angyal. Végül Ráfael nevének jelentése Isten orvossága. Ennek az a magyarázata, hogy amikor gyógyító beavatkozással megérintette Tóbiás szemét, megszüntette a vak emberre borult sötétséget. Természetes tehát, hogy akit Isten gyógyítás széljából küld, az méltán viseli az Isten orvossága nevet, a Ráfael nevet. Szent Mihályhoz gyakori imádságunk legyen a következő, amit 13. Leó pápa annak idején elrendelt. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kározat helyére. Amen. A Szent Misében a három főangyal ünnepén így imádkozunk. Istenünk, te csodálatos bölcsességgel elrendezed az angyalok és az emberek szolgálatát. Engedd kérünk, hogy angyalaid, akik a mennyben folytonosan szolgálnak neked, itt a földön szüntelenül oltalmazzák életünket.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának az emelkedését a Lectio Divina imaformáról.
Ma egy összetett imaformát szeretnék bemutatni, amelynek a neve a Lectio Divina. A Lectio Divina a bencés hagyományból ered. Lényege a Szentírást imádkozva olvasni. A Szentírást szoktuk olvasni, ismerünk belőle történeteket, talán kicsit el is gondolkodunk rajta, de ennek a lényege, hogy nem csak olvasom, nem csak információt gyűjtök be, hanem átimádkozom. Négy klasszikus lépése van, első a lekció, vagyis olvasni a Szentírást. Második a meditáció, ez az elmékerés jelenti. Harmadik az oráció, ez az imádságod, a könyörgést. A negyedik pedig a kontempláció. És persze van egy ötödik, az akció, amikor már nem csak elmékerem és imádkozom, hanem konkrétan cselekszek. Most ezeket a lépéseket szeretném bemutatni. Mielőtt hozzákezdenénk az imához, nagyon fontos, hogy a Szent Lelket segítségül hívjuk. Erre azért van szükség, mert a szentírási szövegek a lélek sugallatára íródtak, és ugyanez a Szentlélek lakik bennem, ugyanez a Szentlélek vezeti az egyházat, ő imádkozik bennem, vagy ugyanaz a lélek sugallta az írásokat, aki bennem él. És kérem a Szent Lelket, hogy mutassa meg nekem, hogy most számomra mi a legfontosabb, mi ennek az írásnak az értelme, az én konkrét helyzetemben, mit akar nekem különösképpen átadni az Isten, mire akarja felhívni a figyelmemet, milyen vigaszt, örömet akar nekem adni, vagy mire akar figyelmeztetni, vagy kihívást adni, hogy nézzek szembe az életemben valamivel, akár valamilyen gyengeséggel, bűnnel, valamilyen rossz irányjal. A Szent Lelket segítségül hívom, azért, hogy a lélek vezessen ebben az imában. Amikor elkezdem ezt az imádságát, és a lelket segítségül hívtam, akkor az első rész a lekció. Elolvasom ezt a szentírási részt. Amikor átimádkozunk egy-egy szentírási szakaszt, úgynevezett perikópát, akkor ilyenkor nem olvasunk sokat. Nem a sokon van a lényeg, hanem a kevésen és a mélységen. Elolvasom ezt a részt, akár többször is. Az is hozzátartozhat, és most már vannak nagyon jó könyvek, ilyen népszerűsítő formában, de nagyon mélyen megvilágítják a lényegét az egyes szentírási részeknek. Ezért, hogyha pontosan nem értem, hogy mit is jelent, hozzáolvasok. A lekcióhoz ez is hozzátartozhat. Meg akarom érteni azt a szöveget, amit a szent szerző leírt. Először nem azt nézem, hogy nekem mit mond, nem azonban a hangsúly. Mit akart a Szentlélek, mit akart a Szent Szerző, mit akar akár Jézus mondani az evangéliumban. Érteni akarom ennek a résznek a lényegét. És sokszor ebben az is segít, hogyha értem a hátterét, az akkori szokásokat, a kulturális hátteret, a gazdaságét, milyen viszonyok voltak, a társadalmi viszonyokat, ebből nagyon sok mindent megértek, és önmagában nem ez a lényeg, de segít abban, hogy egyre jobban kidomborodjon, hogy mi is történik ott, az Isten mit mond, mit cselekszik, mire hívja fel a figyelmet, és nem csak akkor, hanem számomra is. Tehát az első a lekció. Elolvasom többször a szentírás részt, ha kell, utána olvasok a magyarázatnak, és utána pedig a szívemben forgatom. Valami talán megérint. Úgy is, hogy valami úgy dühössé tesz, ellenállás kelt bennem, de lehet, hogy úgy, hogy valami tetszik, érdekel, egyfajta vigassugal, örömet ad nekem. A második lépés ebben az ima formában az úgynevezett meditáció. Ez elmélkedést jelent. Az elmélkedés azt jelenti, hogy az adott szentírási részt most már nem csak elolvasom és értem, hogy mit akar mondani, hanem konkrétan az életemre alkalmazom. Hogy is vagyok én ezzel az igazsággal, amit Jézus tanít, akár a megtérésről, a gazdagság veszélyeiről, a felebaráti szeretetről, akár az imádságról, az alázatosságról, a gőgről, rengeteg tanítás van. Konkrétan én hogy is vagyok ezzel? Például mi az erőssége, mi a gyengeségem? vagyis miután megértettem Jézusnak a szándékát, az akaratát, az, hogy pontosan ő mit is akar, ennek a fényében nézem a saját értékrendemet. És persze az alapszabály, hogy Jézus ő mondja az igazságot, én pedig az én életemet hozzáigazítom. És arról is elmékedem, hogy hogyan kellene másképp gondolkodnom bizonyos dolgokról, vagy szembenéznem, hogyan tudok megváltozni, hogyan szerek hozzá erőt, hogyan találok forrást, hogy meg tudjak változni, mi az, ami pontosan hiányzik, vagy mi az, amit eddig észre sem vettem, vagy fel sem tettem a kérdést. Sok kérdést felteszek ilyenkor, és lehet, hogy nem is egy alkalommal fogok én válaszolni ezekre a kérdésekre, de az ige a Szentlélek által mozog bennem, és az életemet megváltoztatja, és abba az irányba vezeti, hogy Jézust, az ő értékrendjét tudjam a szívembe érni, és aszerint tudjak élni. Nem csak szót fogadok Jézusnak, hanem az ő lelkületét ápolom magamban. A harmadik az úgynevezett oráció. Ez a könyörgést jelent. Akár egy egész napot is lehet erre szentelni, például, hogy bocsássak meg az ellenem vétőknek. És azt érzem, hogy nekem nincs kedvem megbocsátani, meg nagyon megsértettek, meg azóta is nem kértek bocsánatot, meg különben is az ilyen emberek szenvedjenek, én nem vagyok hajlandó megbocsátani. Márpedig Jézus nagyon határozottan és több helyen is kérdezi, hogy bocsássak meg. Elkezdek róla elmékedni, és utána például a napi imáimat, a szenvedéseimet felajánlom, akár a szentmisét, rózsafőzét, amit szoktam imádkozni, és kérem az Urat, Jézusom, az egész lényem tiltakozik ez ellen a parancs ellen, vagy nem is nagyon értem, vagy nincs kedvem hozzá, vagy igazságtalannak tartom, de kérlek, segíts, hogy felnőjek hozzá, megértsem a te lelkületedet, és ennek fényében tudjak megbocsátani. Add, hogy a te segítségeddel tudjam ezt megtenni. Nem a magam erejéből, hogy te fentről mondasz valami parancsot, én meg mint egy katona teljesítem, hanem a te szent lelked által, és úgy, hogy közben az örömömet is találjam benne. Ne úgy éljem ezt meg, mint valami nyomorúságot, mint valami rabságot, hanem az örömhírnek a részét. Szabad vagyok arra, hogy megbocsássak, hogy szeressem az ellenséget. A negyedik rész az úgynevezett kontempláció. Ez szemlélődést jelent. Amikor nem gondolkodok valamin, hanem valamilyen igazságot nézek. Például a megbocsátással kapcsolatban elkezdem szemlélni, ahogy a Jézus meghal a kereszten. Ilyenkor már nem teszek fel kérdéseket, nem mondok semmit, hanem egyszerűen csak nézem azt a felfoghatatlant, hogy az Isten emberré lesz, értem is, az én bűneimért is, meg azért is, akit nem szeretek, akinek nem akarok megbocsátani, aki számomra nagyon utálatos és nehéz eset. És hogy Jézus meghal értünk, ő teljesen bűntelen, és mégis helyettünk hal meg, ami bűneinket vitte fel a keresztfára. És ezt megértem úgy, hogy megértem, de most nem értelmezem, hanem egyszerűen szemlélem, ahogy ő vonaglik, a sebeit nézem, az arcát nézem, azt a szeretetet, amivel rám néz. Nézem, és magamba fogadom az ő végtelen szeretetét. Azt kérem, hogy Jézusom, add, hogy megtapasztaljam ezt az ingyenes szeretetet. Nem mondok semmit, csak nézem, és ezt kérem. És hagyom, hogy az Úr a Szentlélek által belülről alakítson át engem. Az utolsó, az ötödik állomás, ez pedig az akció. Ezt jelenti, hogy a Szentírás megélem. Jézus is beszél arról, hogy aki hallgatja az Isten szavát, és tettekre is váltja, az az ember, aki a házát a sziklára építette. Aki hallgatja, tetszik, és neki át is elmékedi, sok mindent tesz, de nem váltja tettekre, az pedig olyan, mint az az ember, aki a házát a homokra építette. Ezért, hogy a házamat sziklára építsem, konkrét helyzetekben megélem az igét. Például magamban imádkozom, akár szentmisét mondatok azért az emberét, akit én gyűlölök, vagy nem szeretek, meg a családjáért is. Valami kis zarándoklatot vállalok, a szenvedéseimet felajánlom, a rózsafűzét felajánlom érette. Akár elmegyek hozzá, vagy telefonon megkérdezem, és nem is mondok semmit, csak érdeklődök, vagy szeretném megérteni. Mert lehet, hogy kiutáltam a világból, de még meg se kérdeztem, hogy mi baja van. Vagy pontosan, hogy miért is tette, vagy mondta ezt, nem is beszélve arról, hogy tényleg mondta-e, vagy megtette azt. Vagyis próbálom megismerni az ő gondolkodását, a hátterét, meg hogy mi ebből az igazság. De elindulok azon az úton, hogy megértsem azt, hogy mi történik, és ennek fényében talán sok minden megváltozik bennem is, és hogy tiszta szívből, akár szóban is, vagy személyes találkozásban meg tudok neki bocsátani. Röviden mondtam a Lectio Divina imádságot, ezeket a részeket. A Szentírás nem csak olvassuk, hanem átimádkozzuk, és tettekre is váltjuk.
Elhangzott műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa a Lectio Divina imaformáról emelkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrit, a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget Szent Mátéról és a rózsafüzér jelentőségéről.
Az Atya, a Fiú, a Szent Lélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! Mai adásunkban elsőként Szent Máté apostol és evangélista életével ismerkedhetünk meg, akit szeptember 21-én ünnepeltünk. Ő az egyik evangélista, vagyis Jézus életének és tanításának egyik leírója, akinek könyvét ma is olvassuk a Bibliában. A második részben pedig a rózsafűzér királynőjének ünnepéről beszélgetünk, hiszen közeledik október 7-e. Ez egy nagyon fontos ünnep, amely Máriához és a rózsafűzér imádsághoz kötődik. Akkor kedves gyerekek, hogy hívják a négy evangélistát? Manka?
Az első az Máté.
Igen, köszönöm. Második? Fruzsi?
Márk.
Igen. Harmadik? Nóri?
Lukács.
Nagyon jó. És a negyedik?
János.
Köszönöm, Luca. Tehát a négy evangélista közül most Mátéval fogunk foglalkozni. Máté eredeti neve Lévi volt, és Jézus korában vámszedőként dolgozott. A vámszedők abban az időben a római hatalom számára szedték be az adót. Sokszor igazságtalanul és kapzsiságból. Ezért a zsidók nem szerették őket, sőt, bűnösöknek is tartották. Máté tehát nem számított a tisztelt emberek közé. Egy napon azonban Jézus odament hozzá, és így szólt: Kövess engem! Máté pedig azonnal felállt a vámszedőasztaltól, ott hagyta a régi életét, és Jézus tanítványa lett. Ez mutatja, hogy Jézus mindenkit meghív, még azt is, akit mások lenéznek. Mátét eredetileg Lévinek hívták, és vámszedőként dolgozott. Máté házában nagy lakomát rendezett Jézus tiszteletére, amelyre sok vámszedőt és bűnöst is meghívott. A farizeusok ezt rossz szemmel nézték, de Jézus így felelt. Mit mondott Jézus, Manka?
Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket.
Így van. Tehát nagyon szépen elolvasta Manka, hogy Jézus szólt is a farizeusokra, hogy nem azért jött ő, hogy akik igazak, azokat meghívja, hanem a bűnös emberekért is jött, mert azokat is nagyon szereti. A farizeusok csak a fejüket csóválták, de Máté pontosan tudta, hogy miért mondta ezt Jézus, és hogy neki mit kell tennie. Mit tett másnap Máté?
Mindjárt másnap reggel elindult, és felkeresett minden egyes embert, akit valaha becsapott. Visszafizette a pénzt, amivel megkárosította őket.
Így van, nagyon jó. És ez egy fontos tanítás volt. Miért szerinted, Nóri?
Isten irgalma mindenkihez elér, aki szívből megtér.
Tehát a bűnös embereket megszólította, de a farizeusok nem jó szemmel nézték. És nem csak ezt a Mátét szólította meg, hanem nagyon sok embert. Biztos ismeritek már Zakeus történetét, másodikban tanultuk, hogy Zakeus is egy vámszedő volt, kisember volt, felmászott a fügefára, emlékeztek rá? Azt a történetet ki tudná elmondani, Manka?
Amikor felmászott egy fügefára, ő is adószedő volt, és arra járt Jézus. És felmászott a fügefára, és azért mászott fel a fügefára, hogy jól lássa Jézust, és hallja, hogy mit mond.
Igen. És mi történt? Jézus arra ment, és megpillantotta őt, és mit mondott neki?
Azt mondta neki Jézus, hogy az ő házába szeretne megszállni.
Igen, bűnös emberként mégis Jézus hozzászólt. Tehát visszatérve Máté evangélistához, ő is egy megtérésből lett apostol. Ott hagyta az egész vámszedői foglalkozását. Szerintetek ez könnyű volt ott hagyni? Ha valaki mondjuk valami foglalkozást nagyon szeret csinálni, olyan munkakörbe van is, Jézus oda megy, és szólna most is, most hagyd abba, és gyere én velem.
Szerintem nem volt neki könnyű, mivel nagyon szerette, és amit nagyon szeretünk, akár foglalkozás, vagy akár bármi, az nehéz elengedni.
Így van.
Köszönöm, Manka.
Tehát a Máté lett a Máté evangéliumának írója, amely az Új Szövetség első könyve, mert tényleg apostol lett belőle, és mindig figyelte Jézust, és aztán mindent lejegyzett. És ahogy lejegyezte, utána így megmaradt nekünk a Bibliában az első evangélista, Máté, aki szépen leírta, hogy mi történt Jézussal. Az ő evangéliuma különösen a zsidó emberekhez szólt, bemutatta, hogy Jézus régen a megígért messiás, aki beteljesítette az ószövetségi proféciákat. Emlékeztek, most ószövetséget tanulunk az iskolába. Az első emberről tanultunk nem olyan régen. Hogy hívták őt?
Luca.
Ábrahám.
Igen. Ki volt ő?
Izsáknak a
apukája. Igen, és a feleségét hogy hívták?
A feleségét pedig úgy hívták, hogy Sára.
Igen, nagyon jó. Máté evangéliuma úgy kezdődik, megmutatja nekünk, hogy Jézus honnan származik. Tehát Máté család fájával kezdődik az evangélium. Mégpedig, ha olvasok belőle, akkor így kezdődik, hogy Jézus Krisztus nemzetség táblája, aki Dávidnak, Ábrahám fiának a fia, Ábrahám nemzette Izsákot, Izsák nemzette Jákobot, Jákob pedig nemzette Júdát, és ennek testvéreit. És így tovább, 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 még nem el nem érkezünk Dávidhoz, és Dávid után pedig úgy szól a történet tovább, hogy Jézus Krisztus születése pedig így történt, hogy anyja Mária el volt jegyezve Józseffel, tehát József és Mária, ők pedig a Dávid nemzetségéből származnak. Úgyhogy majd így fogjuk tanulni szépen az Ószövetség történeteit. Az evangélium sok tanítást tartalmaz Jézustól, köztük a hegyi beszédet, a boldogmondásokat, a mi atyánkot és számos példabeszédet. Máté írásából ma is nagyon sokat tanulhatunk arról, hogy hogyan kell Isten útján járnunk. Beszéljünk akkor egy kicsit a missziós útjáról. Tudjátok, hogy mi az, hogy missziós út? Jézus halála után Máté mit csinált szerintetek? Manka, mit jelentett Máténak, hogy missziós útra ment?
Szerintem azt jelentette, hogy elmegy hirdetni a Jézusnak a jó tanítását, mivel ő találkozott vele az életében.
Így van, és elvitte minden országba, ahol csak járt. A hagyomány szerint Máté Jézus mennybe menetele után hosszú útra indult, hogy másoknak is hirdesse az evangéliumot. Eljutott több országba, ahol bátran tanított és keresztelt. Élete végén ő is vértanú halált szenvedett Krisztusért, bár pontos részleteit nem ismerjük. Ugye beszéltünk róla, hogy 4 evangélista van. Máténak mi a jelképe? Ki tudná elmondani? Nórika.
Az ember vagy angyal, mert evangéliuma szerint emberi származásával, családfájával kezdődik. Így emlékeztet minket arra, hogy Jézus valóban emberré lett éltünk.
Nagyon jó. Pontosan mondtad, ügyes vagy. Ő lett az ember vagy angyal. Hogyha a bazilikába is jártok, ott is meglátjátok a mennyezeten, hogy ott van felfestve a 4 evangélista, és Máténak a jelképe ember vagy angyal. Érdekességek még, hogy Szent Máté adószedők és pénzügyi dolgozóknak a védőszentje. És a műsorunk elején említettem is, hogy mikor van az ő emléknapja, a liturgikus emléknapja. Nóri.
Szeptember 21-én.
Így van, úgyhogy nem olyan régen volt, úgyhogy innen is köszöntjük a Mátékat. Sok szeretettel. És mit gondoltok, miért választotta Jézus éppen a vámszedőt, Mátét apostolnak? Manka?
Szerintem azért választotta őt, mert látta benne a jót. Hiába, hogy rosszakat cselekedett, de hogy látta Jézus benne azt, hogy ő jó ember tud lenni, ha szeretne, és látódott rajta, hogy jó ember szeretne innentől lenni.
Igen.
Mert lemondott az úgymond munkájáról, amit nagyon-nagyon szeretett.
Igen, és akkor Jézus apostola lett, és pontos ember volt, mert ez a vámszedés, meg a pénzzel való bánás, az azért okos, meg ügyes embereket kíván, és a pénzzel való bánás is nem volt egyszerű dolog. Szerintetek nehéz lehetett otthagyni a régi életét, és mindent Jézusért? Nóri.
Szerintem nehéz volt.
Igen. Így van. Nehéz volt, mert azt, hogy megszokta és szeretett abba a munkakörbe dolgozni, de aztán mégiscsak jobbnak látta, hogy Jézushoz csatlakozik. Október hónapja a szűzanya hónapja. Ki tudja, hogy októberben mit szoktunk minden nap imádkozni? Manka?
A rózsafűzért.
Igen, pontosan. Most nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogy mi is pontosan a rózsafűzér. Találkoztatok már rózsafűzérrel? Esetleg imádkoztatok is már vele? Fruzsi?
Igen, és nekem van is otthon egy külön rózsafűzérem.
Nagyon jó. Luca?
Nekem is van otthon rózsafűzérem, és nagyon szép.
Nagyon szép, és szoktad forgatni, és imádkozni?
Igen.
Manka?
Nekem több rózsafűzérem is van otthon. Van egy olyan, amin fából vannak a gyöngyök, mint a jelképek, fából vannak rajta. Van egy olyan, ami inkább ilyen kristályosabb, üveges jelleg, meg van még egyen, az is ilyen fás, inkább mindegyiknek más a színe.
Jó. Kérlek benneteket, hogy majd hozzátok be a hittanórára is, jó? És akkor együtt fogunk tudni imádkozni. Most itt a rádióba is behoztam én is egy párat, meg lehet nézni, körbe is adom. És van ez a nagy rózsafűzér, amit úgy mondjuk a rendes rózsafűzér, és van ez a picike. Mind a kettőről fogunk most beszélni, jó?
Én megismerem a kisebbtől az a közepes rózsafűzért, amit ilyen karkötőnek is lehet akár hordani.
Így van, van. Van olyan, hogy karkötőnek, van olyan, hogy gyűrűs, és van olyan, hogy egy tizedes rózsafűzér. Jól mondtad, Manka. Fruzsi?
Mamám, mivel nagyon sokat szokott járni templomba, azért neki minden fajtából van rózsafűzér. Kicsiből is, közepesből is, és a legnagyobbból is.
Igen, nagyon jó. A rózsafűzér az egyik legismertebb és legkedveltebb imádság a katolikus egyházban. Olyan, mintha egy lelki láncot fonnánk, amely összeköt minket Jézussal és Szűz Máriával. Maga a szó is erre utal. Minden egyes imádság egy-egy rózsa, amit a szűzanya kezébe adunk, szeretetünk jeleként. Hogyan épül fel a rózsafűzér? Most fogjátok a kezetekbe a rózsafűzért, és akkor tanuljuk meg együtt, ha valaki esetleg még nem tudná, hogy hogyan, imádkozzuk. A rózsafűzér gyöngysorból áll, amely segít minket az imádságban. Nem kell mindig számolgatni, látjátok, mert nem kell fejbe tartani, hanem maga a szál vezet minket végig. A legelső imádság, amit a kezdetén imádkozunk, az a keresztre, a hiszek egyet imádkozzuk. Nórika, majd mi következik utána?
Majd következik egy mi atyánk, három üdvözlégy, hit, remény, szeretet erényeiért, és egy dicsőség.
Így van, köszönöm. Ha megfogod a rózsafüzért és nézed tovább, jön egy hosszabb rész. Ez hogyan folytatódik, Manka?
Ezután kezdődnek a tizedek. Minden tizedben egy mi atyánk, 10 üdvözlény és egy dicsőség van.
Így van. Nagyon ügyesen elmondta Manka, hogy van a 10 üdvözlégy Mária, de a 10 üdvözlégy Mária után mindig egy titkot mondunk. A rózsafűzér titkai. A rózsafűzér nem csak imádból áll, hanem közben elmélkedünk Jézus és Mária életének eseményein. Ezeket nevezzük titkoknak. 4 csoportból áll. Hogyan hívjuk ezeket a titkokat, Manka?
Az első az örvendetes titkok. Jézus születéséhez kapcsolódó örömteli eseménye. Például az angyali üdvözlet.
Tehát elmondjuk az üdvözlégy Máriát, és utána megállunk, és azt mondjuk közben, hogy akit te szent szűz, a világra szültél, vagy akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. És onnan folytatjuk tovább, hogy asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja. Ezek ilyen kis titkok, amit az üdvözlégy Mária után mondunk. Fruzsi, mondd a másodikat, légy szíves.
A második a világosság titkai. Jézus nyilvános működéséről szólnak. Például Jordánban való megkeresztelkedése, utolsó vacsora.
Így van, ezek a világosság titkai. Itt is ugyanúgy az üdvözlégy után mondunk egy-egy kis fohászt, egy-egy titkot. Például a kánai menyegzőn megmutatta isteni erejét. Aztán jön a harmadik, Nórika.
A harmadik a fájdalmas titkok. Jézus szenvedését idézzük fel, például Getsemáni kert, vagy a kereszthalál.
Így van, hogy akit érettünk, tövissel megkoronáztak, vagy akit érettünk, keresztre feszítettek. Ezek a fájdalmas titkok. És jön a negyedik féle, Fruzsi.
Negyedik,
Dicsőséges titkok Jézus feltámadásáról és Mária megdicsőüléséről elmélkedünk. Például Jézus feltámadása, Mária megbevétele.
Nagyon jó. A hét napjaihoz a hagyomány szerint mindig más titkok tartoznak. Például hétfőn az örvendetes, kedden a fájdalmas, szerdán a dicsőséges, csütörtökön a világosság, pénteken újra a fájdalmas, szombaton az örvendetes, és vasárnap pedig a dicsőséges titkokat imádkozzuk. Kis Szent Teréz azt vallja, hogy a rózsafűzér olyan, mint a földet a mennyel összekötő hatalmas lánc, az egyik vége a mi kezünkben van, a másik vége pedig a szűzanya kezében. Van egy égi édesanyánk a mennyben, és van egy földi édesanyánk itt a földön. És az égi édesanyánkhoz minden nap imádkozhatjuk ezt a rózsafűzért. A szűzanya mindig nagyon szerette, meg szereti most is, ha hozzá ezzel az imádsággal fordulunk. Második János Pál pápa maga is nagy híve volt a rózsafűzér imádkozásának. A rózsafűzér mondása nyugodt, szinte lassú és ritmust igényel, ami elősegíti az imádkozóban az elmélkedést az Úr élete misztériumáról. Olyan, mint egy virágkoszorú. Máriának szánt virágkoszorút imából kötjük. A rózsafűzér azért is különleges ima, mert ötvözi az egyéni és a közösségi imádságot. Tehát olyan is van, amikor magadba imádkozod, de olyan is van, amikor elmegyünk a templomba és együtt imádkozzuk. És akik rendszeresen hallgatják a rádiót, a rádióban is minden nap van rózsafűzés imádság. Egy-egy közösségben jön ide a rádióba, és akkor együtt mondjuk el. Van, mikor a tanárok jönnek. Pió atya pedig azt mondta, hogy a rózsafűzér valóságos fegyver az ördög ellen. Tehát, hogyha az ördög meg szeretne minket kísérteni, akkor csak mondjuk a rózsafűzért, és nem fog minket bántani és a rosszba vinni. És a rózsafűzér rendszert visz a napjainkban. Tehát úgy, ahogy mondtam, minden nap másfajtát imádkozunk. És ez nem fontos mindet egy nap elmondani, hanem elég egy tizedet is, mikor mennyi időnk van. Van, aki sétálva mondja, valaki utazás közben. Azért is mutattam nektek azt a pici rózsafűzért, hogy valakinek nincs ideje az egészet elmondani, mert mondjuk hosszú, te egy nap elmond egy tizedet, vagy valamikor, amikor éppen reggel, vagy épp este, lefekvés előtt elmondja az imát, és ezzel imádkozik. Úgyhogy szeressétek a rózsafűzért, szerintem jó imádság, a szűzanyához visz bennünket. És képzeljétek el, hogy én, mikor fiatalabb voltam, akkor voltam Zarándokúton, Lourdesban, ez Franciaországban van, és ott külön volt ugye sok nemzetiségű ember, francia, olasz, magyar, német, mindenfajta nemzetiségű, és volt ott is fáklyás körmenet, és a fáklyás körmenet alatt a rózsafűzért mondtuk. És én az Zarándokúton, 50 emberből, 50 magyar közül, én voltam az, akit kiválasztottak, hogy magyarul mondjam a rózsafűzért. Úgyhogy két vagy három alkalommal került rám a sor, egyszer ugye mondtam a mi atyánkot, és háromszor megmondtam az üdvözlégy Máriát. És a szüleim lent a téren mentek végig, sok-sok emberrel együtt a körmenetben, fáklyás körmenet, tehát ilyen gyertyával imádkozták a rózsafűzért. A világ összes nyelvén szólt a rózsafűzér, volt, mikor éppen magyarul a mikrofonban, én pedig ott fönt álltam a bazilika előtt, a lépcsőn, és én voltam, aki mondta. És most Manka is szeretett volna egy érdekességet elmondani a szűzanyáról, szeretném, ha most megosztanád velünk.
Pétervásárai templomban a Fekete Madonna hivatalos másolatát kivitték, és megáldották a pápával, és ez ki van állítva.
Igen, és Rómába kivitték.
Ugye? Rómába kivitték a pápához, és a pápa megáldotta.
Igen, és neked látom is, hogy van egy nagyon szép képed róla.
És mi csináltunk róla képet is, és nagyon szép, szerintem megéri megnézni.
Jó, köszönjük szépen, de jó. És ez egy örök emlék. Most pedig még mondok egy érdekességet. A rózsafűzér imádsága nem csak egyéni, hanem közösségi imádság is. Lehet otthon családdal, az iskolában vagy a templomban imádkozni. Sokan úgy tartják, hogy amikor rózsafűzért imádkozunk, olyan, mintha a szűzanya kezét fognánk, aki Jézushoz vezet minket. Szeretnék egy történetet elmesélni arról, hogy október 7-e a rózsafűzér királynőjének az ünnepe. Elmondom, hogy miért. Ez egy fontos ünnep az egyházban. Az ünnep eredete egészen 1571-ig a lepantói csatához vezet vissza. Ebben a tengeri ütközetben a keresztények a török oszmán birodalom ellen harcoltak. És a pápa, 5. Szent Pius pápa arra kérte a híveket, hogy a rózsafűzért imádkozzák. az egész keresztény flotta sikeréért. Képzeljétek el, akkor nagyon sok ember együtt imádkozta a rózsafűzért, és a keresztények közül győzelmet arattak, és ezt Mária közbenjárásának és a rózsafűzér imádságának erejének tulajdonították. Ennek emlékére október 7-ét a rózsafűzér királynőjének ünnepévé nyilvánították. Ez nagyon érdekes, igaz? Hogyha tényleg hiszünk benne, és összefogunk, és együtt imádkozunk, akkor a szűzanya meghallgatja kérésünket, és Jézushoz vezet minket, és segít bennünket. Amúgy a rózsafűzér imádság eredete szerintetek melyik században nyúlik vissza? Manka.
A rózsafűzér imádság eredete egészen a 12. századig nyúlik vissza. Az egyház hagyománya szerint Szent Domonkos, a Domonkos rend alapítója volt az, aki szűzanyától kapta a rózsafűzér imádságot. Mária arra kérte őt, hogy terjessze ezt az imádságot az emberek között.
A rózsafűzér tehát egy olyan imádság, amelyben Mária vezet minket közelebb Jézushoz.
Jó, köszönöm szépen. Gyerekek, ha most elimádkoznátok egy 10 rózsafűzért, akkor kiért ajánlanátok fel? Van-e olyan, akiért? Manka.
Én azért ajánlanám fel, hogy mindenki a családból egészséges legyen, és egészséges is maradjon, és mindig soha senkit ne érje rosszabb betegség.
Nagyon jó. Köszönöm szépen. Ez tényleg jó felajánlás. Úgy legyen. Furuzsi?
Én pedig azért, hogy az egész világon senki ne veszekedjen, például családokba, gyerekek közt, összeveszik például két gyerek.
Igen, ne legyen viszály, egymás közt családban harag. Így van, köszönöm, nagyon jó ez is. Nóri.
Én is azért, hogy béke legyen a földön.
Igen, köszönöm szépen, nagyon jó. Most pedig jobban megismertük a rózsafűzér imádságát és Mária szerepét. Zárjuk a műsorunkat két jó ismert imával. Imádkozzuk el közösen az Üdvözlégy Máriát, kérve a rózsafűzér királynőjének közbenjárását.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy a néhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá a Szent Lélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelmek asszonya, az Úr van veled, áldottabb vagy minden asszonynál, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent, most is halálunk óráján.
Én az Úrnak szolgáló lánya, legyen nekem akaratod szerint.
Üdvözlégy Mária, kegyelmek asszonya, az Úr van veled, áldottabb vagy minden asszonynál, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz életünk bűnös lelkekért, most és halál. Igen, testélet,
és ma is köztünk él.
Elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsúrit, a hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.